Jó napot kívánok! Hadd kezdjem egy trivialitással. Ma Magyarországon folyik az oktatási rendszer egy radikális átalakítása. Ezt szerintem mindenki látja, mindenki tudja. De talán érdemes egy kicsit részletezni, és pontokban felsorolni, hogy miből is áll ez. Természetesen szubjektív a dolog, mert mindent nem lehet egyrészt felsorolni, tehát válogatni kell. Másrészt más és más szakember talán másképpen látja ezeket az ügyeket. Egyrészt arról van szó, hogy az oktatás igazgatási struktúrájának és fenntartói szerkezetének szinte teljesnek mondható átalakítása, centralizálása zajlik az oktatási rendszerben. A közoktatásban egyébként inkább a közoktatásról fogok beszélni, bár néha a felsőoktatás is előkerül majd a szövegben. Nem akarom részletezni, mindannyian jól ismerjük ezt a folyamatot. Hasonló centralizálási folyamat megy végbe, a tartalmi szabályozást illetően, tehát azok az eredmények, amelyeket egy korábbi időszakban az oktatás fel tudott halmozni a decentralizációs folyamatokban, a tartalmi szabályozás decentralizációs folyamataiban, azok most teljesen elveszni látszanak. Aztán zajlik az oktatási rendszernek a lebutítása, legalább kétféle értelemben is. Ebből az egyik az nem egészen az oktatási rendszer lebutítása, de kötődik hozzá. De mindesetre lebutítást jelent az oktatási innováció folyamataiból a pedagógusok egy igen nagy részének a kizárása, miközben egy korábbi időszakban jelentősen fejlődtünk abban a tekintetben, hogy a pedagógusoknak meglehetősen nagy tömegei kapcsolódtak be oktatásfejlesztési folyamatokba. Ezek most az elmúlt 2-3 évben leálltak, nem folytatódnak tovább, olyan innovációk vannak, amelyek sokkal kevésbé igénylik a pedagógusok részvételét, és ez pedig azt jelenti, hogy az a tapasztalat, ami eddig beáramolhatott, és ezzel együtt az a tudás, ami beáramolhatott az innovációs folyamatokba, az gyakorlatilag elveszik. De lebutításnak nevezhetjük azt is, bár nem az oktatási rendszer lebutítása, hanem sajnos a társadalom lebutítása következik belőle, hogy tudnélik, csökken az iskolában, az oktatással, a tanulással eltöltött évek száma. Nagyon pontosan kimutatható, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek ezt eredményezik. Így például az iskola kötelezettség korhatárának 2 évvel való csökkentése. Biztos, hogy ide tartozik. Középfokon a szakiskolák tanuló létszámának növelése a gimnáziumokkal szemben, miközben ugye a szakiskolák 3 évesek, a gimnáziumok 4 évesek. Vagy például a nyelvi előkészítő évfolyam megszüntetése, és még lehetne sorolni pár ilyen intézkedést, ezek talán a legfontosabbak. Tehát egész egyszerűen csökken az az időmennyiség, amelyet a gyerekek, a fiatalok az oktatásban eltöltenek. De itt kell a lebutításnál kell említeni azt is, hogy a szakiskolákban a közismereti oktatás óraszáma jóval kevesebb, mint korábban. Hogyha egy kicsit számol az ember, akkor rájön, hogy körülbelül a fele lett ez az óraszám. A következő, ami egy ilyen felsorolásban a jelenlegi oktatáspolitikai jellemzőiként előhozható, az az, hogy bár az adatok a közoktatást illetően most még nem egészen világosak, mégis talán az egész oktatásra kimondható, hogy egy nagy mértékű forráskivonás zajlik. Ez teljesen egyértelmű a felsőoktatásban, ott a számokat is ismerjük már 2013-ra vonatkozóan, és brutális forráskivonásról van szó, de nagyon valószínű, hogy mondjuk egy év múlva már a közoktatással kapcsolatban is egyértelműen állíthatjuk ezt, hiszen a pedagógusok munkaterheinek növelése az, hogy a heti óraszám, tanítandó óraszám az növekszik, és a kötelezően előírandó munkaterhek növekednek. Ez is valószínűleg azért van, mert itt jelentősebb pedagógus létszám csökkenésre lehet számítani, de ezek még nem bekövetkezett folyamatok, viszont az eddigi intézkedésekből akár ki is lehet őket következtetni. Az esélyegyenlőtlenség növekedése egy következő ilyen nagyon fontos pont. Olyan intézkedések vannak, amiket most nem fogok részletesen sorolni, de mindegyikről esélyekről elmondható, hogy növelni fogják az esélyegyenlőtlenségeket, még kisebb esélyük lesz a hátrányosabb helyzetű társadalmi rétegekhez tartozó gyerekeknek arra, hogy magasabb iskolafokokra jussanak el, tovább jussanak el az iskolázásban. Vagyis egy igazságtalanabb rendszer jön egyrészt létre ebből, második az egész társadalomra vonatkozó következménye pedig az lesz ennek, hogy egész egyszerűen csökken a társadalom tehetség potenciája. Hogyha kizárunk egész csoportokat abból, hogy egyáltalán lehetőségük meglegyen arra, hogy az iskolában váljanak tehetségessé, és végül is valamilyen kiemelkedő eredményt érjenek el, akkor az egész társadalom számára szűkül az a kör, amelyből a tehetségesek kikerülhetnek. Na most természetesen ezzel nem soroltam fel mindent, ami jellemzi ezt a jelenlegi oktatáspolitikát, de azt lehet mondani, hogy a radikális átalakítás szakmailag teljes mértékben elhibázottnak minősíthető. A várható eredménye nagy valószínűséggel a magyar oktatási rendszer teljesítő képességének a csökkenése lesz. Hát természetesen ez egy kemény kijelentés, ezért rögtön hozzá kell tennem néhány dolgot, ami a szakmai elemzés számára nagyon fontos kell, hogy legyen. Az első ilyen fontos dolog, hogy csak azért, mert egyes szakértőknek nem tetszik az, ami történik ma az oktatáspolitikában, attól még nem biztos, hogy azok a döntések, amelyeket itt kritizálunk, azok nem vezetnek eredményre, tehát biztos, hogy ezek hibásak és negatív eredményekhez vezetnek. Józan és alapos értékelésre van szükség. A másik, hogy nagyon gyakran hivatkozunk a nemzetközi összehasonlításokra, és valóban ezek működnek a nemzetközi összehasonlítások. Azt látjuk, hogy Magyarországon nem az történik, mint a világ fejlett részében az oktatáspolitikában. A legtöbb területen pont az ellenkezője történik. De vajon ebből is le lehet-e vonni azonnal messze menő következtetéseket? Perdöntő vajon-e az ilyen nemzetközi összehasonlítás? Az oktatás fejlesztés története azt mutatja, hogy nem. Számos olyan unortodox, bocsánat a szóért, lépés történt az oktatás történetében egyes országokban, amelyek akkor nem voltak éppen, hogy is mondjam, csak általánosan elfogadottak, de később kiderült róluk, hogy mégiscsak működnek, eredményeket hoznak. Nekem 100%-ig az a meggyőződésem, hogy ezek most nem ilyenek, de a lehetőség minden esetre fennáll, vagyis természetesen ez is azt mondja, hogy alapos szakmai elemzésekre van szükség. De még egy dolgot mondok, ami ezeknek az alapos elemzéseknek a szükségességét húzza alá. A jelenlegi kormány néhány olyan területen lépett az oktatáspolitikában, ahol tényleg baj volt. Tehát valódi kérdéseket is megragadott, szerintem nagyon rosszul, de minden esetre volt egyfajta problémaérzékenység abban, amikor kijelölték azokat a területeket, amelyeken lépni akartak. A magyar fenntartói oktatásirányítói rendszer, tehát az intézmény fenntartói rendszer, az túlzottan szétaprózott volt, valódi problémák voltak ezen a területen, tehát kellett valamit csinálni ezzel kapcsolatban. Amit csináltak, az a ló túlsó oldalára való átesés, és nagy valószínűséggel sokkal rosszabb rendszer jött létre, mint a maga ez a szétaprózott önkormányzati rendszerben való irányítás. Vagy az oktatás a fordított költségek felhasználásának nem megfelelő struktúrája egy másik ilyen létező, valódi probléma. Tehát ha ma azt mondják bárkik, hogy pedagógus létszám csökkentésre van szükség, akkor azt nem lehet azonnal cáfolni, hogy dehogy ez mekkora marhaság. Ez nem feltétlenül marhaság, sokkal alaposabb elemzést igényelne ez a kérdés, és valóban kimutathatók jelentős egyenlőtlenségek a közoktatásban, a pedagógus létszámgazdálkodásban, hogy egészen konkrét legyek, mondjuk az általános iskolai pedagógus létszám az tényleg nemzetközi összehasonlításban is túl magasnak tűnik, ott például valószínűleg át kellene gondolni, hogy milyen döntésekre lenne szükség, de természetesen az, ami most zajlik, hogy teljesen átgondol és valójában nem erre a problémára összpontosítva történik bármi is a pedagógus létszámmal, az teljesen elfogadhatatlan. Például gondoljunk bele, hogy a létszám csökkentése inkább középfokon zajlik majd, hogyha valóban úgy zajlanak le azok a folyamatok, amiket itt terveznek, ahogyan azt várjuk. Tehát inkább középfokon lesz létszámcsökkentés, ami viszont nagyon súlyos problémákat fog okozni a közoktatás számára, miközben az általános iskolában ilyesmiről szó nincs, pedig valójában ott vannak ezek a gondok. És ugye úgy próbálja megragadni a jelenlegi kormányzat ezt a problémát, hogy itt a pedagógusok terhelésével lenne bármi gond is. De hát könyörgöm, kutatások mutatják ki, hogy a pedagógusok túlterheltek, méghozzá minden iskolafokon. Tehát az, hogyha egy héten 51,5 órát dolgoznak átlagosan a pedagógusok, akkor ott nem lehet tovább szorítani a nadrágszíjon és még nagyobb terheket rakni rájuk. Itt másról van szó, az általános iskolában azért van pedagógus többlet, ha úgy tetszik, mert hogy kicsik az osztálylétszámok egész egyszerűen. Tehát olyan a struktúra, és ennek megvannak az okai, olyan a struktúrája ennek a képzésnek, hogy a csoport létszámokon kellene elgondolkodni, és ebből a szempontból azon tűnődni, hogy kellene átalakítani a magyar iskolarendszert. Voltak olyan döntések a 2002-t követően, amelyek nagyon komoly feszültségeket okoztak a magyar oktatási rendszerben, és ezeknek a visszavonása, vagy legalábbis bármi, ami rendezte volna ezeket az ügyeket, az indokolt lett volna. Az, ami történt, megint nem egészen pontosan ez volt, és inkább rosszabb helyzetet teremtett. Egyébként itt a buktatás lehetetlenségéről és az osztályzásokra gondolok, hiszen ezekben az ügyekben arról van szó, hogy ezek szakmailag teljesen indokolható lépések voltak, ezért a visszavonásuk az legalábbis szakmai szempontból, hogyha ez egyben az elvnek a nem érvényesítését is jelenti, akkor problematikus. Ugyanakkor természetesen ezek valós feszültségek voltak, óriási pedagógus tömegek voltak ellene az ilyen típusú döntéseknek, tehát mindenképpen lépni kellett. És még egyet hadd mondjak, a NAT tananyagmentesítése. A 2003-ban szintén járt negatív következményekkel, amelyeket kezelni kellett. Megint egy egészen brutális más eszközrendszert és elvrendszert használt ez a kormány ehhez, mint amit valójában kellett volna, sokkal megfontoltabban kellett volna ebben lépni. Most természetesen minden megtett lépés esetén nagyon konkrét és nagyon alapos elemzésre van szükség ahhoz, hogy szakmai értékítéletet lehessen mondani. De 3 perc, jó. Ugye mégiscsak lehet valamit arról mondani, hogy miért lehet szakmailag negatívan megítélni ezeket a döntéseket és folyamatokat. Egyrészt, ezt már említettem, a hazai változások, ezek a változások a nemzetközi trendekkel ellentétesek. A nemzetközi trendeket viszont nagyon komoly kutatások támasztják alá, és természetesen azok is lehetnek hibásak, és mindenféle probléma vethető fel ezekkel kapcsolatban, de azért mégiscsak nagyon jól beágyazottak a jelenlegi oktatásfejlesztési folyamatokba, ezért nagyon is elgondolkodhatók kellenének, hogy legyenek. Ezek a lépések, és ez kimutatható, szinte minden ponton a demokrácia csökkentését jelentik, a helyi részvétel csökkentését jelentik. Ez is nagyon elgondolkodtatok kellene, hogy legyen. Sértik a szubszidiaritás elvét. Ezt egészen pontosan ki lehet mutatni azokban a centralizálási folyamatokban, amelyek az alapját jelentik ennek az oktatáspolitikának. A lépések, ez is számos esetben kimutatható, közvetlenül belátható módon szakszerűtlenek. Egész egyszerűen nem vesznek figyelembe olyan nagyon megalapozott kutatási eredményeket, szakmai elképzeléseket, amelyek teljesen általánosan elfogadottak. Társadalmi egyeztetés nélkül történnek ezek a döntések, ez is nagyon figyelmeztetők kellene, hogy de széles csoportok érdek sérelmével járnak, számtalan ember, család, illetve közösség kerül méltatlan helyzetbe. Erre is sok példát lehet mondani, és az intézkedések egy része olyan, hogy nem lehet tulajdonképpen tudni, hogy most egy pillanatnyi zavarról van csak szó, vagy pedig nagyon is súlyos diszfunkcionalitás van ezekben. Egyetlen példát hadd mondjak csak, nagyon egyszerű dolog, de döbbenetes következményei lehetnek, hogy az iskola kötelezettség alsó korhatárát megváltoztatták, pontosabban, hát igen, megváltoztatták, hiszen a szeptember 1-jéig, vagy augusztus 31-ig a 6. életévüket betöltőket kell beiskolázni az iskolába, és hát egy kis egyszerű számítás alapján ki lehet mutatni, hogy ez az egész évfolyamot tekintve 2013-ban 30 ezerrel meg fogja növelni az iskolába lépő gyerekek számát. Tessék mondani, hogy hova fogjuk rakni ezeket a gyerekeket. Egészen komoly problémák lesznek ezzel kapcsolatban. És akkor befejezésül a következőt, hogy elmondom, hogy számomra mi a legsúlyosabb, a legnagyobb probléma ebben az oktatáspolitikában. Az, hogy ez egy súlyosan értékromboló oktatáspolitika. Sok mindenről lehetne ezzel kapcsolatban is beszélni. Én csak két dolgot hadd mondjak. Az egyik az az, hogy Magyarországon a 80-as évek közepe óta a folyamatosan formálódó alternatív iskolák nagyon fontos fejlesztési pontokat jelentettek. Egész egyszerűen a magyar iskola megújításának talán legfontosabb letéteményesei voltak. Ebben a pillanatban a létük veszélyeztetett. Nem is mondok erről többet, mert szerintem sokat tudunk erről. A másik, hogy azok a fejlesztési folyamatok, amelyek 2004 óta zajlottak, azok részben megálltak, részben a források átkerültek más területekre, és nagyon-nagyon a veszélye annak, hogy hát szóval alapvetően nem az oktatásfejlesztés területére, illetve egy-két ponton ez ki is mutatható. És azok az értékek, amik felhalmozódtak 2004 és 2010 között, mert voltak ilyenek, minden ellentmondás ellenére, borzasztó ellentmondások voltak abban a folyamatban, de minden ellentmondás ellenére felhalmozódtak értékek, például oktatási programcsomagok, például az integráció, az iskolai integráció különböző területein ilyen értékek felhalmozódtak, ezek most úgy tűnik, hogy teljesen elvesznek. Ez megint, ahogyan ez a gazdaságban és sok más területen is látható, a jövő felélése egész egyszerűen. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak egy ilyen forradalmi hevülettel lehet azt mondani, hogy ez nem reform, hanem az oktatás szétverése, hanem azt hiszem, hogy szakmai alapon is csak ezt lehet mondani. Köszönöm szépen!